95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Egymásba rohant két személyautó, ma kora reggel az M3-as autópálya 138-as kilométerénél a Vásárosnamény felé vezető oldalon, közölte a katasztrófa védelem a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a Mezőkeresztes térségében történt balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották, az egységek az egyik járműből egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek. A rendőrségi helyszínelés idejére az autópálya a Vásárosnamény felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, írták a közleményben. Vízbe fulladt egy férfi, tegnap egy Sándorfalva melletti strandon, közölte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitányság az MTI-vel ma. A közlemény szerint tegnap délután 4 óra körül érkezett a bejelentés arról, hogy a Nádastó szabadidőparkban az élővízi strandon családtagjai egy férfit keresnek, aki korábban a vízben úszott. A helyszíni egységek megkezdték a tó átvizsgálását, és 7:30-kor megtalálták a vízben a keresett férfi holttestét. A kutatásban résztvevő szegedi vízimentő és tűzoltó szakszolgálata a közösség oldalán azt írta, munkatársaikat a katasztrófa védelem művelet irányítása riasztotta Sándorfalvára egy fürdőhelyen eltűnt személy keresésére. A helyszínre két búváruk vonult ki, akik a tűzoltókkal együtt keresték az eltűntet. A holttestet egyik búváruk találta meg, miután a tűzoltók szonárja jelezte az elmerült férfit. Mintegy 40 honvédségi alakulat, 462 tagjával a Magyar Honvédség is részt vesz a mai 42. Lill Balaton átúszáson. Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd vezérkar törzsigazgatója ma reggel Réf Fülöpön köszöntötte a résztvevő katonákat és polgári alkalmazottakat. Kiemelte, hogy a Magyar Honvédség több mint 20 éve vesz részt a Balaton átúszáson az úszóerőt programmal. Hozzátette, a katonáknak a fizikai felkészültség mellett a csapatszellem is fontos, ezen kívül a sport a fizikai állóképesség megléte miatt elengedhetetlen, feladataikat pedig általában kötelékben hajtják végre. A Balaton átúszás a rossz időjárás miatti egynapos halasztást követően ma reggel 7 órakor rajtolt. A résztvevőknek Réf Fülöp és Balaton-Bogler közt kell teljesíteni az 5,2 kilométeres távot, amint egy 150 vitorláshajó segítségével kialakított úszó folyosón. Akkumulátorgyárból származó veszélyes hulladékokat helyezhettek el a Nógrád vármegyei Mohorán. A valószínűleg a Gödi Samsung gyárból származó csaknem 1000 tonnányi anyagot egy lakó fedezte fel a település szélén lévő egykori liba telepen, számolt be az esetről az RTL. Az ügyet felkaroló Cserdi Antal ellenzéki képviselő bevizsgáltatta a hulladékot, amiről kiderült, hogy nagy mennyiségű lítiumot és magzatkárosító vegyületet tartalmaz. A település szeretne mielőbb megszabadulni a veszélyes anyagoktól, de egyelőre egyik hatóság sem tartja magát illetékesnek. A katasztrófa védelem szerint nem veszélyes az anyag, tette hozzá az RTL. Az izraeli légvédelem Nyíl 3 rakétái Jemenből Izrael vöröstengeri kikötővárosára Eilatra irányzott rakétákat fogtak el, jelentette az izraeli hadsereg szóvivője. Néhány órával Izraelnek a jemeni Hudaida kikötőváros ellen intézett légicsapásai után az Iránból irányított jemeni huszi lázadók ballisztikus föld-föld rakétát indítottak Izrael vöröstengeri kikötővárosa ellen, amelyet az izraeli légvédelem elfogott. Eilaton ma reggel 6:45 megszólaltak a légvédelmi szirének, és óvóhelyre vonultak az ott élők. A katonai szóvivő szerint azért léptek működésbe a riasztások, mert attól tartottak, hogy az elfogó rakéta lehulló töredékei vagyoni kárt okozhatnak, vagy megsebesíthetik az embereket. A szóvivő arról tájékoztatott, hogy a lövedék nem jutott be Izrael területére, mert már korábban megsemmisítették. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve, készüljünk rá együtt. Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között utazik a két nyugat-európai országba. Találkozik papokkal, fiatalokkal és a hatóságokkal. Brüsszelben látogatást tesz a belga királynál és a híres Löweni Egyetem közösségénél. Számos találkozó jellemzi majd azt a négy napos apostoli utat, amelyet Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között Belgiumba és Luxemburgba tesz. A vatikáni sajtóiroda pénteken bejelentette a pápa nemzetközi útjának hivatalos programját. A látogatás első állomása Luxemburg, ahová a pápa szeptember 26-án csütörtökön reggel érkezik, 2 órás repülő út után. A Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérről indul reggel 8 óra 5 perckor, és délelőtt 10 órakor száll le a pápai gép a Luxemburg-Finden repülőtérre, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. 10 óra 45-kor kerül sor a pápa tiszteletbeli látogatására a luxemburgi nagyhercegnél, a nagyhercegi palotában. Ezt követően Ferenc pápa 11:15-kor a miniszterelnökkel, 11 óra 50-kor pedig a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik a Circle City-ben. A Szent Atya ott tartja meg első beszédét. A pápa a második beszédét délután 16:30-kor mondja a katolikus közösségnek, amellyel a luxemburgi Notre-Dame székesegyházban találkozik. A pápa 17 óra 45-kor búcsúzik el az országtól a búcsúceremónián a Luxemburg-Findel nemzetközi repülőtéren, majd Brüsszelbe indul 18 óra 15-kor. 19 óra 10-kor érkezik a belga fővárosba, és leszáll a Melsbrucki légibázison, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. Az apostoli út második napján, szeptember 27-én, pénteken délelőtt 4:10-kor kezdődik a pápa udvariassági látogatása a belga királynál a Lékeni kastélyban. Ezt követi 9:45-kor a miniszterelnökkel, 10 órakor pedig a hatóságokkal és a civil társadalommal való találkozó. Ebből az alkalomból a pápa beszédet mond. Délután 16:30-kor Ferenc pápa Európa egyik legrégebbi katolikus egyetemére látogat, ahol a promóciezálban találkozik a Löweni Katolikus Egyetem tanáraival, és beszédet intéz hozzájuk. Az intézmény 2025-ben ünnepli alapításának 600. évfordulóját. Szeptember 28-án szombaton délelőtt 10 órakor Ferenc pápa a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életű férfiakkal és nőkkel, a szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal találkozik a Kökelbergi Szent Szív Bazilikában. A pápa beszédet intéz hozzájuk. 16:30-kor pedig a Louvain-la-Neuve-i Löweni Katolikus Egyetem nagytermében találkozik az egyetemi hallgatókkal és beszéddel fordul hozzájuk. Végül, mint minden apostoli látogatás alkalmával, a pápa zárt körben találkozik a Jézus Társasága tagjaival a Saint-Michel, Szent Mihály kollégiumban. A pápai út szeptember 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisével ér véget a King Boudouin stadionban. A pápa mondja a szentbeszédet, majd elimádkozza az urangyalát a jelenlévő hívekkel. Ezután 12:45-kor a Melsbrooki légibázisra megy, ahol sor kerül a búcsú ceremóniára. 3:45-kor indul vissza Rómába, ahová várhatóan 3 óra előtt érkezik a Roma Fiumicino nemzetközi repülőtérre.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt! A Szent Évek történetét ismertető sorozatunkban ez alkalommal a 14. és 15. századok jubileumait idézzük fel, amelyek a pápák avignoni fogságával kezdődnek, és elvezetnek a vatikáni Sixtus kápolna megépítéséig. Ehhez az időszakhoz fűződik a Szent Évek jubileum elnevezése, valamint a rendes szentévek közötti időszak 25 évben való meghatározása. Ezekben az években bővült ki azoknak a bazilikáknak a köre, amelyek meglátogatása a szentévi búcsú elnyerésének egyik feltétele volt, így a Szent Péter és Szent Pál bazilikákon kívül a Lateráni Szent János, majd a Santa Maria Maggiore bazilika, vagyis Róma 4 nagy patriarchális bazilikájának felkeresése lényeges részévé vált a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedésének. Az első, 8. Bonifác pápa által meghirdetett és 1300-ban megtartott jubileumi év után 5 évvel később kezdődött a pápák avignoni fogsága, amely 1305-től 1377-ig tartott. A pápai széknek a Franciaország délkeleti részén fekvő Avignonba való áthelyezése után számos kérés érkezett, hogy a következő jubileumot ne 1400-ban, hanem 1350-ben tartsák. A pápák városának is nevezett Avignonból uralkodó 6. Kelemen pápa beleegyezett a kérésbe, és az 1350-es jubileumot a Fekete Halál, az 1347 és 52 között pusztító pestis járvány ellenére Rómában tartották meg, a pápa jelenléte nélkül. 6. Kelemen, aki meghatározta, hogy 50 évenként tartsák meg a jubileumi éveket, azt is elrendelte, hogy a Szent Péter és a falakon kívüli Szent Pál bazilikákon kívül a zarándokok látogassanak el a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházba, a legszentebb üdvözítő bazilikájába, amely a mindenkori pápa székesegyháza. A homlokzatán olvasható felirat hirdeti, hogy a város, azaz Róma, és a földkerekség minden templomának anyja és feje. 11. Gergely volt az avignoni fogság utolsó pápája, aki 1377-ben, egy évvel halála előtt, visszahelyezte a pápaság székhelyét Rómába. A történelmi források szerint döntéséhez jelentősen hozzájárultak Siena-i Szent Katalin buzdításai is. Később 6. Orbán, az avignoni fogság utáni első pápa, Salvator Noster Unigenitus kezdetű bullájában meghatározta, hogy 33 évnek kell eltelnie a jubileumi évek között, utalással Jézus földi életének időszakára. A következő szent évet 6. Orbán 1389-ben bekövetkezett halála után az új pápa 9. Bonifác indította el 1390. június 11-én. Elődje elrendelésének megfelelően, szem előtt tartva a rómaiak havasboldogasszony iránti tiszteletét, azt is előírta, hogy a zarándokok keressék fel az 5. században épült legősibb római Mária templomot, a Santa Maria Maggiore bazilikát is. A századvég közeledte, valamint a lelki megújulási mozgalmak arra késztették 9. Bonifác pápát, hogy 1400-ban új jubileumot kezdeményezzen a szent évet meghirdető bulla kibocsátása nélkül, hivatkozva az első, 8. Bonifác által 100 évvel azelőtt közzétett bullára. Ez a szent év zarándokok különösen nagy áradatát vonzott a Rómába, elsősorban Franciaországból. 9. Bonifác péteri szolgálata során visszaállította Róma felett a pápai fennhatóságot. A nyugati egyházszakadás végét követően 1378 és 1417 között tartott 5. Márton pápa az 1390-es jubileum után 33 évvel 1423-ban szent évet hirdetett meg, és bevezetett két újdonságot. Egy különleges emlékérmet veretett, és megnyitotta a lateráni Szent János bazilika szent kapuját. 5. Márton uralkodása alatt kezdődtek el az első tárgyalások a katolikus egyház és az ortodox egyház újraegyesítéséről. A pápa számos kezdeményezéssel járult hozzá Róma újjászületéséhez, a város monumentális és művészeti megújulásához. Építkezési területeket nyitott meg a Tiberiszen, a Tevere folyón túli térségben, a Lateránban és a Vatikánban, ahová áthelyezték a pápai rezidenciát. 5. Miklós pápasága alatt 1450-ben tartottak szentévet, majd 2. Pál 1470. április 19-én az Ineffabilis Providentias Summi Patris kezdetű bullájában meghatározta, hogy a jövőben az úgynevezett jubileumokat, ebben a bullában olvasható elsőként ez a kifejezés, 25 évenként kell megtartani, mivel a negyed század időszaka közelíti meg a legjobban egy emberi élet időtartamát. Azt is meghatározta, hogy a jubileumi ünnepi évet az előző év karácsonyán kell megnyitni. 4. Sixtus 1475-ös jubileumától kezdve valóban ezzel az időközzel tartották meg a jubileumi éveket, kettő kivételével. 1800-ban a napóleoni megszállás következményeként, 1850-ben pedig azért nem kerülhetett sor szent évre, mert az 1848-49-es népfelkelések a pápai rendszer összeomlása miatt az akkor uralkodó 9. Pius a dél-olaszországi Gaetába menekült, és csak 1850 áprilisában tért vissza Rómába. Az 1475-ös jubileumra 4. Sixtus pápasága idején került sor. 1472. március 26-án közzétett Salvator Noster kezdetű bullájával megerősítette az elődje 2. Pál által meghirdetett szent évet. Francesco della Rovere, vagyis 4. Sixtus, a renováció urbis pápája, a Quattrocento művészetének egyik legnagyobb mecénása volt. Rómát nagy reneszánsz várossá alakította át. A jubileumi év alkalmából kezdeményezte a város szerkezet átszervezését, új utakat, templomokat építtetett. Nevéhez fűződik többek között a Tevere két partját összekötő Ponte Sisto, az első új kőhíd megvalósítása egy ókori római híd helyén. Nagyszabású építkezéseket indított el a vatikáni pápai palota területén is. Ezekben az években a pápa meghívására akkor legnagyobb művészei dolgoztak Rómában, Közöttük Verrocchio, Signorelli, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, Pinturicchio. Negyedik Sixtus uralkodása sok szempontból meghatározta Róma történelmét. A művészetek terén ránk hagyott gazdag örökségéből kiemelkedik a vatikáni bazilika mellett létrehozott pápai magánkápolna, a világhírű Cappella Sistina, vagyis az olasz reneszánsz legszebb példájaként számon tartott Sixtus kápolna, amelynek építését a pápa az 1475-ös szent év alkalmából rendelte el.
Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. A vatikáni államtitkár július 19-én érkezett a kelet-európai országba, ahol július 21-én a latin szertartású katolikusok zarándoklatának záró szertartását vezeti a Berdi Csivi Mária kegyhelyen. A vatikáni médiának elmondta, hogy az imádság jellemzi az útját, és az a remény, hogy utat lehet találni a konfliktus gyors lezárásához. A bíboros közvetíti a pápa közelségét, aki a kezdetektől fogva próbálta megtalálni a módját a háború befejezésének és az igazságos békének. Megkezdődött Lvivben Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkárának ukrajnai látogatása, akit Ferenc pápa nevezett ki küldöttének, az ukrajnai latin katolikusok nemzeti zarándoklatának zárószertartására a Berdi Csivi Boldogságos Szűz Mária kegytemplomban, amelyet július 21-én vasárnap tartanak. A vatikáni államtitkár első programja az egyházi és polgári hatóságok képviselőivel folytatott találkozó volt. Július 19-én pénteken Parolin bíboros az ukrajnai apostoli nuncius Vizvaldász Kulbokász érsek kíséretében a késő délutáni órákban megérkezett a lvivi római katolikus érsekség kúriájára, ahol Mieczyszláv Mokrycki metropolita és Edward Káva és Leon Máli segédpüspökök fogadták. A találkozón részt vett Volodymyr Hrucsa, a görög katolikus egyház lvivi fő eparchiájának segédpüspöke is. Jelen volt Maxim Kozicki, a lvivi regionális önkormányzat vezetője, és Andriy Sadovi, Lviv polgármestere is. A jelenlévők rövid köszöntése után a pápai legátus nyilatkozott a vatikáni médiának. A látogatás alkalma a Berdi Csivi Mária kegyhelyen tartandó szertartáshoz kötődik. Ezért a Szent Atya a latin rítusú püspökök kérésére engem küldött különleges küldötteként a kegyhely bazilika minor rangra emelésére, hangsúlyozta Parolin bíboros. Tehát az első cél pontosan az lesz, hogy osztozzunk a hívekkel ebben az ünnepben és az imában, ami természetesen mindenek előtt a békéért szól. Ez egy közös ima, amelyet Isten anyjához intézünk, hogy végre adja meg a békét ennek az országnak, amelyet a Szent Atya mindig meggyötörtnek, a meggyötört Ukrajnának nevez. Természetesen ez az esemény lehetőséget kínál arra is, hogy találkozzam az ország hatóságaival, mert már egy ideje kaptam meghívást, hogy jöjjek el Ukrajnába ebben a különleges háborús helyzetben. Így a vasárnapi Szent Mise után lehetőségem lesz találkozni a hatóságokkal, és úgy gondolom az elnökkel is. A békéről fogunk beszélni, hogy melyek a béke lehetséges kilátásai, nyilatkozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros ajándéka tehát, amit Ukrajna földjére visz, a Szent Atya közelsége. Ez a látogatás, húzta alá, újabb kifejezése annak a figyelemnek, amelyet a Szent Atya továbbra is Ukrajnának szentel. Továbbá a béke iránti nagy reménye. A pápa kezdettől fogva próbálta megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek a háborúnak, amit mostanában igazságos békének neveznek. Beszéltünk róla a svájci Bürgenstockban is, ahol a békekonferenciát tartották. Tehát a vatikáni államtitkár ajándékai a közelség, az ima és a remény, hogy megtalálják a módját ennek a konfliktusnak a lehető leggyorsabb lezárására. Ferenc pápa és a Szentszék nevében Parolin bíboros ismét kifejezte aggodalmát az ukrajnai helyzet miatt, és megismételte elkötelezettségét, hogy békés megoldást találjanak ennek az igazságos békének az eléréséhez, amelyről beszélt. Eddig folytatta nyilatkozatát a vatikáni médiának, úgy tűnt számunkra Zuppi bíboros Kijevben, majd Moszkvában tett látogatásától kezdve, hogy hogy a humanitárius elkötelezettség a béke előmozdításának egyik módja. És véleményem szerint, tette hozzá a bíboros, a kijevi hatóságok is így gondolják, mert Svájcban is a három dimenzióról beszéltek. Először az atomenergia kérdéséről, majd az eszkaláció elkerüléséről, valamint az áruk szabad mozgásáról, és végül mindenekelőtt a humanitárius témáról. Tehát a Szentszék erre összpontosított az ukrán kormány kérésére is, de azzal a céllal, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek valóban igazságos békéhez vezethetnek, mutatott rá Pietro Parolin bíboros államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartást Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök mutatja be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Egerszalóki Egyházközség nevébe nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden résztvevőt, külön szeretettel és tisztelettel dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök atyát, megtisztelés számunkra jelenléte. Ez a mise, az ifjúsági találkozó záró miséje, egyben a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére tartott Egerszalóki búcsú is. A Kármelhegy Palesztina, mai Izrael északi részén található, ahol Illés próféta bemutatta égő áldozatát, és Szűz Mária megjelent Stok Szent Simonnak, és átnyújtotta a ruhát, ami alatt levőt nem kárhozhatnak el. Egerszalókon 1738-ban jelent meg a skapuláné társulat, és a 12. Kelemen pápa által engedélyezett három búcsú közül ez volt a fő búcsú. A mai misén imádkozzunk a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
Békesség.
Isten hozott mindnyájunkat a szép Szent Misén, ami a lelki gyakorlatnak is a csúcspontja. Vasárnap a feltámadás ünnepe, és itt pedig búcsús Szent Misén veszünk részt, és ezzel ma is nagyon sok lelket megmenthetünk. az egyház kincstárában szerepel, hogy aki búcsú szentmisén részt vesz, a megszentelő kegyelem állapotában szent áldozáshoz járul, és a Szent Atya szándékára imádkozik, ezt a szentmise végén meg is tesszük közösen, az felajánlhatja saját lelküdvéért, vagy egy tisztító tűzben szenvedő lélekért, legyen az családtag, barát, akár ismeretlen is. Úgyhogy ahányan itt vagyunk, és megszentelő kegyelem állapotában vagyunk, tehát áldozhatunk, ajánljuk fel ezt a szentmisét így a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és nagy ünnep lesz ma a mennyben. Ehhez kérjük Kármelhegyi boldogasszonynak a közbenjárását. Ezt a szentmisét pedig értetek családjaitokért, azokért ajánlom fel, akik most nem lehetnek itt velünk, de itt lettek volna, hogyha megtehették volna. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
És add meg nekünk az
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
Amen.
Magasságban Istennek.
És a földön békesség a jó akaratú embereknek.
Thank you. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek kelhetségben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újong, Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom. Mondja az Úr, azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztály részét a Szent Földön, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedéket, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta. Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak. Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kármelhegyi boldogasszonyt ünnepeljük. De mi is történt ott a Kármelhegyen Illés prófétával? Ugye Illés egyik legnagyobb prófétánk, aki, hát hogy is mondjam, elég radikális volt, és ellentmondást nem tűrt. Tudjuk, hogy az ő imádságára 3 évig elállt az eső, aztán újra imádkozott, megint lett eső. Azt is tudjuk, hogy amikor látja, hogy a nép kétfelé sántikál, valaki bált, egy bálványistent imád, valaki pedig az igazistent, hogy akkor hívja ki kvázi szertartás párbajra a Bál próféta papjait, 2 oltár, az Úr oltára és Bál oltára, választhatok egy bikát, minden előnyben részesítette őket, és aztán tiétek az elsőség, tegyétek az oltára a bikát, és ne gyújtsatok alá tüzet, amelyiket majd az Úr elégeti, az lesz az Isten, vagy Bál, vagy Jáve. És tudjuk azt, hogy hiába ostorozzák magukat, vagdalják magukat Bál prófétái, papok, semmi nem történik. Illés még frosztizza is őket, hogy kicsit hangosabban kiáltsatok, hát ha kiment. Ugye ez egy eufémizmus a toalettre menésre. Vagy éppen alszik. Tehát, hogy hangosabban kiáltsatok, és azok már extázisig örjöntek, és nem történik semmi. És utána ugyanígy felépíti az Úr oltárát Illés, és azt mondja, hogy jól locsoljátok meg. Nem csak azért, mert jól tudta a fizikát, hogy a víz az vonzza ugye a villámot, hanem így még nagyobb kunszt volt, hogy a száraz fa könnyebben meggyullad, a vizes fa, a cserkészek jól tudják külön kínszenvedést meggyújtani, és aztán az Isten egy villámban lesújt és elemészti az ő áldozatukat, és ezzel elismerést vív ki, hogy igen, ő az egyetlen igaz Isten. És Illésit nem állt meg, hanem megölette azt a 400 valahány bálpapot. Tehát teljes tisztogatást végzett, vagy megtérsz, vagy meghalsz. Ez manapság nem annyira politikailag korrekt eljárás, amikor mindenkinek igazat kell adni, és hogy Benedek pápa mondta, hogy a tolerancia diktatúráját éljük, és ha bárki megmer pisszenni, hogy a másiknak nincsen igaza, akkor már rögtön elnyomó, pedig igazság csak egy van. Jézus Krisztusnak hívják. És utána a Kármel hegyen ugye sokan jártak fel imádkozni, és alakult meg aztán a kármelita rend, és ahogyan Stokszent Simonnak 1257-ben a szűzanya ugye megjelenik, és megkapja a skapulárénak az ajándékát, ami egy válkendő volt, egy anyag, és azt ígérte valóban a szűzanya, hogy aki ezt viseli, az nem hal meg, nem jut a pokolba, tehát halála után nem jut a pokolba, és halála után az első szombaton, ha a tisztító tűzbe került, akkor onnan is kiszabadul. Ugye ma már nem hordunk külön ilyen ruhákat, de skapulárét sokan viselnek, elő-hátul egy kis szövet darabbal, és nyilván ezzel együtt jár imádságos élet, tehát ne gondoljuk azt, hogy egy ruhadarab meg tud óvni a pokoltól bennünket, hanem mindaz, ami mögötte van, a hit. Hiszen hisszük, hogy Jézus értünk meghalt, és megszerette számunkra a mennyországot, és a szűzanya pedig közben jár értünk. Ez a hit az, ami üdvözít bennünket, és ennek a hitnek kell aztán tettekben megnyilvánulnia. Bármit teszünk, Isten nem fog jobban vagy kevésbé szeretni. Mint ahogy a nap is mindig ugyanúgy süt, csak valamikor éppen felhőt akarja el. Isten maga a szeretet, és nekünk nem azért kell jónak lenni, nem azért kell szentté válnunk, hogy Isten jobban szeressen, hanem azért, mert ő már előre szeretett bennünket. Ugye Pál apostol fogalmaz így, hogy az ellenünk szóló adóslevelet, ugye Jézus felszegezte a keresztfára. Nincs több adósságunk. Igazából nehezen felfogható ez a végtelen, ingyenes szeretet. De ez az, amivel Isten szeret bennünket, és ezért aztán az egyház élete során az elmúlt 2000 évben nagyon sok segítséget ad számunkra, és ebből az egyik a szentek közösségére, amiről már beszéltünk korábban, másik pedig a szűzanya, akinek a közbenjárását kérhetjük mindig. Honnan tudjuk, hogy Isten szívesen meghallgatja a szűzanya imáját? Hát a kánai mennyegzőről. Amikor is Jézusnak még nem jött el az órája, de a szűzanya szavára mégis megteszi az első csodáját, amit talán furcsálunk is egy picit, hogy nem szociális csodát végzett, nem betegeket gyógyított, nem halottat támasztott fel, nem kenyeret szaporított, ami az éhséget csillapítja, hanem 600 liter vízből nagyon jó minőségű bort csinált. Mondhatjuk azt, hogy tokai aszut. Vagy egri leánykát, teljesen mindegy. De valami olyan minőségi bort, amire rácsodálkoztak a helyiek is. Hát Isten egyrészt nagy lelkű, mert 600 liter borra már nem volt szükség a lagzin, de hát a Jóisten sosem szűkkeblű. Ha ad valamit, az bőséggel adja a kegyelmét is. És hát mindezt ugye a szűzanya szavára tette Jézus, pedig azt mondja, még nem jött el az én órám. A mai evangélium is, amit olvastunk, egy picit furcsa számunkra, hiszen azt gondolnánk, hogy hát Mária mégiscsak közelebb áll Jézushoz, ugye Magyarországon is a kapcsolati tőke igen fontos, kikinek ismerőse, tudsz egy jó villanyszerelőt, légy szíves, szóljál, tehát így sokkal jobban el lehet intézni a dolgokat, és hát abban bíztunk, hogy hát Mária oda megy, és hát szólnak Jézusnak, hogy ne haragudj, édesanyád van itt, és hát Jézus nem azt tette volna az illendőség kedvéért, hogy akkor egy pillanat édesanyám van itt, megyek és beszélek vele, hanem azt mondja, hogy ki az én édesanyám, kik az én rokonaim. Mindaz az én testvérem, nővérem és anyám, aki megteszi mennyei atyám akaratát. És hát ezen első helyen éppen a szűzanya van. Ő mondta ki a maga fiátját, legyenjét, anélkül, hogy tudta volna igazán, hogy mire mond igent, legyen nekem a te ígéd szerint, mondja Gábriel arkangyalnak. Kész vagyok megtenni Isten akaratát, és ez pont az alázat útja. Lemondok a sajátomról, és igent mondok Isten akaratára, ami igazából teljesen bizonytalan. De egyben biztos vagyok, hogy Isten csak jót akarhat. És aztán látjuk, amit Simeon mond a szűzanyának, hogy a szívedet tőr járja át, és tudjuk, hogy ez később meg is valósul, hiszen valakinek a saját fiát elveszni, látni talán a legnagyobb fájdalom, főleg ilyen kínok között kereszthalállal, de a szűzanya akkor is hű maradt az igenjéhez, és ott kitartott a kereszt mellett. Az ő ölébe teszik a halott fiát, de mindazzal a hittel élte mindezt át, hogy hitt a Jézus szavának, hogy a harmadnapra feltámadok. Így is megsiratta a fiát, de a harmadnapon ő is örömmel találkozhatott az ő feltámadt fiával. És innentől kezdve, ahogyan a kánai mennyegzőn közben tudott járni, most a Szent Fiánál ugyanúgy közben tud járni. Emlékszem, amikor egyszer Jeruzsálembe eljutottam, az idegenvezető mondta, hogy most elmegyünk megnézzük a szűzanya sírját. Hát csak annyit mondtam magamban, hogy remélem üres. Mert hogy a hitünk szerint testestül, lelkestül felvétetett a mennyben, és elárulom, üres volt. Ugye a szűzanya azóta is ott van az ő fiánál, és közben jár értünk, hogyha kell. Minden egyes üdvözlégyel meg is szólítjuk őt. Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Mert hogy most még tudjuk őt kérni, a halálunk óráját nem ismerjük, hogy milyen állapotban leszünk, nem tudjuk, ezért jó már most kérni az ő közbenjárását, hogy segítsen bennünket ott, amikor a legnehezebben kell átmenni, a halál kapuján. Erre mondta annak idején Boda professzor, talán ő is mást idézett, hogy tudjuk, mi lesz, de hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. Tehát tudjuk, hogy a halál után mi vár ránk, örök élet, mert hiszünk Krisztusban, és aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. És ezért jó, hogy a szűzanyához mindig fordulhatunk. Hány kedves imádságunk van hozzá, most segíts meg Mária, oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. És sorolhatnánk, és ez szép lassan itt a magyarországi ezeréves egyházban és a világegyházban alakult ki, mert tudjuk, hogy a szűzanya hathatós közben járunk. És amikor Jézus azt mondja, hogy mindaz rokonom és anyám, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, ez pedig számunkra egy olyan meghívás, hogy mi is lehetünk Jézus rokonai. Csak az engedelmesség kell hozzá. És a három dolog, amit a szűzanyától ma megtanulhatunk, az egyik az az engedelmesség, hiszen legyen nekem a te ígéd szerint. A másik a hálaadás, hiszen éppen a Zsoltárban, a Zsoltár helyén az olvasmányközi énekben énekeltük a Magnifikátot, mert hogy mindig hálát adott, és ezt mi is megtehetjük, hogy engedelmeskedünk Isten szent lelkének, Jézus tanításának, az egyháznak. Hálát adunk mindenkor mindenére, hogy Pál apostol tanította nekünk, és mindezt az alázatban próbáljuk megélni. Ami most már tudjuk, hogy a valósággal való harmónia. Tudom a gyengeségeimet, erősségeimet, és ezzel együtt akarom Istent szolgálni. Így szeretnék én is szenté válni, és ehhez kérjük a szűzanya közbenjárását, hogy segítsen számunkra. A szűzanyával való kapcsolatom is szépen alakult. Emlékszem, még kamaszkoromban azt gondoltam például, hogy a rózsafüzér az az idős néniknek az imádsága, akinek nincsen kellő fantáziájuk, hogy imádkozzanak. Ilyen jó gőgösen gondolkodtam akkor. Egészen addig a tapasztalatig, amíg sokakkal megosztottam már, a Fülöp-szigeteken, Manilában volt az ifjúsági világtalálkozó 1995-ben, és Magyarországon ott voltunk többen, többek között Ternyák Csaba, akkor még püspökatya, azóta már érsek, és emlékszem, hogy nemzeti delegáltként ketten voltunk egy-egy országból, és a záró misére a második János Pál pápával olyan 4,5 millióan voltunk jelen, és reggel 9-kor kezdődött, na most minket reggel 4 órakor kértek, hogy szálljunk be a buszokba, 4 busszal mentünk a nagyjából 3 kilométerre levő szentmise helyszínére. Annyira sokan voltak, hogy nem hagytak egy darab utat se, nem vagy ilyen mentőnek, vagy másnak, míg a rendőrlámpa tetején is ültek. És emlékszem, hogy nem jutottunk el az oltárig, és az előtte lévő pódiumig, ahol a mi helyünk volt, körbefolyta a nép a buszt, és egy órán keresztül ott álltunk. Volt, aki elájult a nagy melegtől, volt, aki felkapaszkodott a busz hátuljára, hogy megy az még előrébb is. És ott álltunk, szóltunk a sofőrnek, hogy nyugodtan kapcsolja le a motort, hogy ne pöfögjünk ott a többiek orra alá, hát nem kapcsolta le. Ott ültünk a légkondiban. És egyszer csak azt mondja egy, azóta kiderült, hogy egy Emmanuel-es testvér, hogy mi lenne, hogyha imádkoznák a rózsafüzért. Hát végül is más tennivalónk nincsen. Úgyhogy elkezdtük mondani a rózsafüzért, és láss csodát, a nép szétnyílt, és a busz lépésben haladt előre. Ahogy mondtuk egymás után a tizedeket, úgy haladtunk, közeledtünk az oltár felé, és még volt nagyjából 150 méter hátra, amikor véget ért a rózsafüzér, és a nép összezárt. Itt ez a kulcs, újabb tized, gyerünk! Újabb tizedet elkezdtünk,